Én is jó estét kívánok mindenkinek, és köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és igyekszem a következő idővel, amit most együtt töltünk, jól gazdálkodni, hogy időben haza tudjunk menni, és közben mindazt azt megelőzően el tudjam mondani, amit úgy érzem, hogy Isten rám bízott. Én is engedjék meg, hogy mielőtt bármibe is belekezdenék, hadd imádkozzak röviden, jó? Mennyei Atyám, hálát adok neked, Istenem, az Úr Jézus nevében ezért a mai alkalomért, és köszönöm, Uram, hogy a Te akaratodból itt lehetünk ma mindannyian. Istenem, én arra kérlek Téged, hogy a Szentlélek által abban segíts nekem, hogy mindazt, amit rám bíztál, el tudjam mondani. Hogy ne mondjak se többet, se kevesebbet, és Uram, semmit én belőlem, és mindent Te belőled, Istenem. Amen. Akkor úgy kezdjük, hogy felolvasunk két igét a Szentírásból. Csongor testvér fog segíteni ebben. Az első ige, amit ő fel fog olvasni, az a Mózes második könyvében, 17. fejezetből az első három vers, majd utána lapozunk a János evangéliumának 7. részéhez, és onnan a 37. és 38. verseket fogja Csongor felolvasni.
Mózes második könyvének a 17. részéből így szól az ige. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütettek Refidimben, de nem volt ivóvize a népnek. A nép ismét perbeszállt Mózessel, és azt mondta, adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Mózes pedig így felelt nekik, miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat? De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta, azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt. János evangéliumának a 7. részéből, a 37. versből, az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élővíz folyamai ömlenek.
Amen. Köszönöm. No, azt szeretném önöktől kérdezni, hogy látják ezt, ami itt elméletileg mögöttem van, ez a molinó?
Igen.
És akkor látják azokat a képeket, amik azon vannak. És ez a Bartimeus Egyesületnek a logója. Ez az egész úgy kezdődött, hogy van egy barátom, aki sajnos most nincs itt, mert az Egyesült Államokban van éppen, és novemberben jön haza. Van egy barátom, aki Romániában egy árvaházban növekedett fel, és 12 éves kisfiúcska volt, amikor megmondták neki, hogy felnőtt korában el fogja veszíteni a látását. Ez a barátom aztán, mikor 20 éves volt, akkor átjött Magyarországra, ez nagyjából a 90-es évek eleje volt. Itt megházasodott, és tulajdonképpen az történt, hogy egy válságba került az ő életük, ez egy hosszú történet, de a lényeg az, hogy ahogy a barátom elmesélte, sok pénzük volt, jól éltek, és mégsem volt boldog. És ekkor találkozott keresztényekkel, akik Jézus Krisztusról bizonságot tettek neki, és ez az ember, aztán a felesége is megtértek, újjászülettek, és elkezdték élni a hívő életüket. Aztán ez a barátom idővel lelkipásztor lett egy kis gyülekezetben, és próbálta elhessegetni azt a gondolatot magától, hogy ő pedig hamarosan el fogja veszíteni a látását, mert az orvosok ezt mondták, de minden erre utalt, hogy ez valóban meg fog történni. És a helyzet az, hogy ez egy napon, néhány évvel ezelőtt valóban meg is történt, teljesen elveszítette a látását. Úgy, hogy közben lelkipásztor volt egy gyülekezetben. Akkor ugyanabban az időszakban, abban a gyülekezetben öngyilkos lett egy hölgy. Közben ugye a barátom, aki a gyülekezet lelkésze volt, vak lett. Teljes depresszióba került, teljes, totális, hát önök el tudják képzelni ezt, hogy ha egy felnőtt ember gyakorlatilag úgy lebetegszik, hogy kikerül a, úgymond a vérkeringésből, az addig megszokott életéből, ez egy teljes depresszió. Plusz még ugye a hölgy, aki öngyilkos lett, ez az ő története fölkavarta a gyülekezetet, és mindannyian mentek az én lelkész barátomhoz, hogy kérdezzék őt, hogy most akkor ez hogy történhetett meg? Most akkor ezt Isten hogy engedhette meg? Most akkor mit lesz ezzel a hölgyel? Ő most a pokolban van, vagy hol van, a mennyben van mégiscsak, vagy milyen ez az egész? És hát teljesen mindenki fölkavarodott, és közben ez az ember, ez a barátom, akinek válaszolnia kellett volna ezekre a kérdésekre, nem tudott válaszolni, mert egy olyan mély letargiába és olyan mély depresszióba volt, hogy igazából saját magával sem bírt, nemhogy még ezekkel a problémákkal. És így telt el fél év. És ez a fél év ő neki egy rettenetes, keserves harc volt önmagával, Istennel, ugye akkor ő már hívő volt, hogy most ezt vajon mégiscsak miért engedte meg Isten. Hát persze tudta ő, hogy az orvosok mondták, hogy mi fog történni, elveszíti a látását, de mégis ugye ezt mindannyian tudják, hogy amíg valami nem történik meg, addig úgy vagyunk vele, hogy hát ez lehet, hogy úgy se fog megtörténni, vagy ha megtörténik, akkor nem velünk. És miután pedig megtörtént, akkor ugye utána az ember nem tudja ezt megemészteni, nem tudja ezt feldolgozni, és így telt el fél év ennek a barátomnak az életébe, akit egyébként én akkor még nem ismertem, ezt én tőle tudom utólag ezt a történetet, majd mindjárt összerakódik, hogy ezt miért mesélem el. A lényeg az, hogy egy adott alkalommal, amikor szintén folyt ez a küzdelem ő benne, akkor hallotta, hogy Isten szól az ő szívéhez. Egy csendes belső hangot hallott az ő szívében, és ez ezt mondta neki, hogy menj, és segíts a vakoknak, a nyomorultaknak, a rászorultaknak, a diszlexiásoknak, mindenféle olyan embereknek, akik erre rászorulnak. És az ő válasza az volt, hát dehogy megyek, meg pont a pláne a vakokhoz, hát van nekem elég problémám. És ez a küzdelem ment benne hónapokon keresztül még, minden egyes alkalommal, amikor úgy elcsendesedett, akkor hallotta ezt a hangot az ő szívében, hogy menj és segíts a vakoknak, a rászorultaknak, stb. És ő minden egyes alkalommal a felszólításra nem az volt a válasza, hogy igen, uram, megyek, hanem hogy nem megyek. Nem megyek, dehogy megyek. Hát eszem ágába sincs. Majd én menjek a vakok közé, van nekem elég problémám. És nagyon nehezen tudott ez a testvér éjjelenként aludni, és egyik éjjel szintén, azt, ahogy mesélte nekem utólag, már várta, hogy jöjjön ez a koncert, úgymond, éjjel az ő lelkébe, az ő gondolataiba, és újra kezdődött az egész. Ja, és közben természetesen egy másik hang vádolta őt, úgymond, saját magába, hogy te egy lúzer vagy, te egy szerencsétlen vagy, hát még a látásodat is elveszítetted, vak vagy, már lelkipásztornak se vagy jó, még a gyülekezetet se tudod vezetni, semmit nem tudsz. Te egy szerencsétlen nyomorult vagy. És közben a másik hang pedig mondta neki, hogy menjél és segíts a rászorulóknak, vakoknak, stb. És egyik éjjel, mikor nem tudott aludni ez a barátom, akkor már várta, hogy ugyanez a folyamat lejátszódik benne, és megint egyik felől hallotta ezt a hangot, hogy menj és segíts a rászorulóknak, másik felől meg azt, hogy te egy szerencsétlen vagy, egy lúzer vagy, stb. És mondta, hogy nem megyek. És ahogy elmesélte utólag, hogy hirtelen egy nagyon furcsa dolog történt vele. Olyan volt, mintha a szobájába bejött volna egy ilyen hatalmas nagy sötétség, és kezdett volna rátelepedni. És érezte, hogy nem tudja megmozdítani a lábait. Utána érezte, hogy nem tudja megmozdítani a kezeit. És utána gondolt, hogy szól a feleségének, hogy megpróbálja fölébreszteni, és nem tudta kinyitni a száját, és érezte, hogy kezd lebénulni, és közben pedig a tudatánál volt, és hallotta ezt a két hangot, hogy menj és segíts a betegeknek, rászorulóknak, és a másik hangot is, hogy te egy szerencsétlen vagy, stb. És akkor, amikor ebbe a nagyon kétségbejtő helyzetben volt, hogy már meg se bírt szólalni, és egyszerűen érezte azt, hogy itt most már az életével játszik, valami furcsaság kezd úrrá lenni rajta, talán meg is hal, akkor a szíve mélyén eszébe jutott, hogy talán lehet most már újra imádkozni. És akkor pár hónapos küzdelem után újra Istenhez kiáltott, és elkezdett imádkozni, lement róla ez a nyomás, újra megbírta mozdítani a kezeit, lábait, ki tudta nyitni a száját, fölébresztette a feleségét, fölkelte, kinyitott az ablakot, hogy levegőt vegyen, és örült, hogy hú, megszabadultam. És akkor azt mondta Istennek, hogy Uram, kész vagyok bármit megtenni, amit Te mondasz. Kész vagyok elfogadni ezt a helyzetet, amiben belekerültem, kész vagyok arra, hogy túllépjek önmagamon, túllépjek ezen a problémán, hogy én is vak lettem, és megteszek bármit, amit csak akarsz. És akkor utána imádkozott, és mondta Istennek, hogy de Uram, akkor, hogyha ez tőled van, és te tényleg te indítasz engem, akkor adjál mellé még embereket, akik segíteni fognak nekem. És pár hónappal később, vagy nem is tudom pontosan, de jó néhány hónappal később ez az ember megismerkedett velem, aztán utána a Janó barátommal, Viktor barátommal, és még sok más személlyel, akik szintén vakok vagyunk, de hívők, és mindenféle felekezetből vagyunk, és ebből lett a Bartimeus Egyesület. És ezt a barátomat úgy hívják, hogy Miklós Tibor. Ő már... Nagyon sok riportot készítettek vele már a magyar televízióban is, meg újságcikk is jelent meg róla. Amikor elindult a Bartimeus Egyesület, akkor lényegében ez az egyesület annak a megvalósulása, vagy annak a megvalósulásának a kezdete, amit az én Tibor barátomnak a szívébe Isten belehelyezett. Akkor, amikor a legmélyebb, válságos helyzetben volt, amikor a legnehezebb szakasz volt az életében, akkor adta Isten bele a szívébe azt, hogy próbáljon meg ezen túllépni, és menjen el olyan emberekhez, akik vagy ugyanolyan helyzetben vannak, mint ő, vagy nálánál sokkal rosszabb helyzetben vannak. És én azt szeretném önöknek mondani ezzel kapcsolatosan, majd személyes bizonságtételt is szeretnék elmondani, de ezt azért akartam elmondani, mert így indult el a Bartimeus Egyesület. Tehát a Bartimeus Egyesület nem úgy indult el, hogy néhányan összeálltunk és gondoltunk egy nagyot. Hogy alapítsunk valami egyesületet, és akkor majd mindenhol elmondhatjuk, hogy hát igen, az, hogy mi vakok vagyunk, de azért milyen nagy dolgokat tudunk csinálni. Lám, most én is itt vagyok. Tehát ez nem így kezdődött ez a történet. Ez a történet egy nagyon mély válsággal kezdődött. Úgy kezdődött, hogy az én barátom nagyon mély válságban volt. És ebben a érdekes, hogy Isten ebben a mély válságban helyezte bele a szívébe azt, hogy neked szolgálnod kell mások felé. És azt szeretném önöknek mondani, hogy én kezdek most már így 41 évesen megérteni valamit az életben, hogy az igazán komoly dolgok, azok nagyon nehéz körülmények között születnek meg. És az igazán komoly dolgok, azok nem olyanok, hogy mi létrehozzuk, hanem azok születnek. Azok születnek valamiből, vagy valamilyen nagyon mély válsághelyzetekből, de mindenképpen olyan alkalmakkor, amikor az ember eljut egy ilyen fordulópontra, egy ilyen, egy ilyen fordulatba érkezik az embernek az élete, és akkor az ember eldöntheti, hogy én most balra vagy jobbra akarok menni, illetve hát hogyha hívő az ember, akkor nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben, ebben az élethelyzetben, ebben a fordulatban Isten mindig jön és segít, megadja a választási lehetőséget, hogy merre lehet menni. És ez az egyik ige is, amit felolvastunk a 2 Mózes 17-ből, ez pontosan erről szól, hogy Mózes és Izrael népe kijöttek Egyiptomból, és eljutottak egy helyre, a pusztába, ahol nem volt víz. És amikor nincs víz, azt nem tudom, hogy tudják-e önök, hogy amikor az ember a sivatagba szomjas, akkor nem úgy szomjas, mint ahogy mi így szomjasak vagyunk, hogy hát szomjasak vagyunk, és akkor érezzük, hogy összefolyik a nyál a szánkba, oda megyünk, kinyitjuk a csapot, beleöntjük a pohárba, és megisszuk. Amikor a sivatagba szomjas az ember, akkor mindene szomjas. Az utolsó sejtje is szomjas. A lába, a keze, szinte úgy érzi, hogy a láb ujjaiból is szinte kimegy az élet. És ezek az emberek eljutottak oda egy olyan helyzetbe, hogy ők szomjasak voltak, és elkezdték Mózest vádolni, hogy nincs víz. Volt egy fizikai szükségük, és nem tudták arra az Istenre, aki pedig a 10 csapás által kihozta őket Egyiptomból, utána megszabadította őket az egyiptomi hadseregtől. Nem tudták rábízni az életüket erre az Istenre, hogyha ez az Isten elhozott minket idáig, és bevitt minket a pusztába, akkor valóban, ha már kihozott minket Egyiptomból, akkor csak nem azért hozott ki minket, hogy itt meghaljunk a pusztába, hanem biztos, hogy fog segíteni, biztos, hogy fog adni vizet. De nem tudták rábízni az életüket Istenre, és elkezdték vádolni Mózest, és nem tudtak bízni Mózesben sem, mint vezetőben. És ez egy fordulat volt Izrael népének az életében. És azt szeretném mondani, hogy minden egyes alkalommal egyébként, amikor az ember beleérkezik egy ilyen fordulópontba, akkor jön ki, hogy az embernek a szívébe valójában mi van. Hogy milyen állapotban van a szíve. Egész addig, amíg nagyon jól megy a sorunk, nagyon könnyen mondjuk, hogy mi hiszünk Istenbe. Mi szeretjük az Urat, követjük Jézust, mi minden csütörtökön, vasárnap, hétfőn, szerdán mindig itt vagyunk, vagy ott vagyunk, ahol lennünk kell. De akkor, amikor eljönnek a nem szeretem napok, a megpróbáltatásnak az időszakai, amik mindannyiunknak az életében vannak, valójában akkor derül ki, hogy mi van az embernek a szívébe. És hogyha egy valódi hit van az embernek a szívébe, akkor az a legcsodálatosabb az egészben, hogy a megpróbáltatás nem csak, hogy győztesen kerülünk ki, hanem olyan erőt tudunk meríteni, amivel tudunk utána mások felé is szolgálni. És a Bartimeus Egyesület így jött létre. Volt egy ember, Miklós Tibor barátom, aki egy nagyon mély megpróbáltatásba került, és ebből a mély megpróbáltatásból följött, Isten segítségével, erőt vett, erőt merített, ebből új erővel jött fel, és utána már ebből az új erőből, vagy ebből az egész mély válságból, és az abból való kijövetelből és győzelemből született meg az a munka, amiről ma szeretnék önöknek beszélni. Amikor engem megtalált ez a Tibor barátom, és más barátomat is, más barátaimat is, akik szintén vakok, de hadd beszéljek most csak magamról, azért, mert én 26 éve vagyok hívő, és nagyon sokféle embert, meg szolgálatot láttam már ez alatt a 26 év alatt. Láttam üstökösöket fölemelkedni a keresztény világba, és aztán amilyen gyorsan fölemelkedtek, láttam őket nagyon gyorsan elbukni. Láttam, hogy szolgálók, lelkészek, akik nagyon jól indultak a pályájukon, hogyan ment tönkre az életük, elváltak, alkoholisták lettek, kudarc lett az életük, olyanról is tudok, aki öngyilkos lett. Láttam embereket, akik nagy dírrel, dúrral indultak el, hogy ők követik az Urat, és ők aztán igazán leteszik az életüket Jézusért, és láttam, hogy hogyan végezték. És amit megfigyeltem, hogy ugyanakkor láttam ezt a Tibor barátomat, aki nem szégyelte, hogy válsághelyzetek voltak az életében, nem szégyelte azt, hogy ő nagyon nagy mélységen megy át, fölvállalta azt, hogy neki szüksége van Isten segítségére, és ebből jött ki, és utána így indult el a szolgálata, és láttam, hogy a kettő között micsoda nagy különbség van. És amikor ezt megláttam, akkor értettem meg, hogy az mindig az igazi szolgálat, ami elindul, azt mindig Isten kezdeményezi az emberben. Mindig Isten kezdeményezi. És amikor én ezt megtudtam, akkor odaálltam, és nem csak én, hanem többen mások is, odaálltunk a barátunk mellé, Tibor barátunk mellé, és azt mondtuk, hogy mi támogatjuk ezt a szolgálatot, mert látjuk azt, hogy ez nem egy üres emberi kezdeményezés, hanem egy olyas valami, ami mögött az Istennek a keze van, az Istennek a kezdeményezése van. Most szeretném önöknek elmondani, hogy a Bartimeus Egyesületnek milyen tevékenységei vannak, többféle tevékenységünk van. Az egyik tevékenységünk az az, hogy megpróbáljuk összefogni, tulajdonképpen ezzel indítottunk, ezzel kezdtünk, összefogtunk olyan látássérülteket, akikről tudtuk, hogy vagy hívők, vagy úgy azért közelednek Istenhez, és ezeknek az embereknek szerveztünk alkalmakat, összejöveteleket. Legtöbb esetben azért inkább hívők voltak ott, és így nagyon könnyű volt, mert ugyan mindenféle felekezetből voltunk, de nagyon könnyen tudtunk együtt imádkozni, együtt énekelni, megosztani egymással igéket, amiket az Úrtól kaptunk. És a legcsodálatosabb alkalmunk az volt, amikor egyszer siketek és vakok voltak együtt egy helyen, egy összejövetelen, és hát ugye szükségünk volt egy jeltolmácsra, akinél fontos volt, hogy azért lásson is valamit. És a jeltolmács segítségével tartottunk a közös alkalmat a siket testvérekkel. És hát a legcsodálatosabb az volt, amikor a siket testvérek megmutatták nekünk, hogy ők hogyan énekelnek. Mert hogy van ilyen, hogy siket gyülekezet. Siketeknek van gyülekezete Budapesten. És hát ott szem nem maradt szárazon. És az egyik siket testvér elmesélte a megtérésének a történetét. És abban az volt a csodálatos, hogy ő nagyon sokáig azért nem tudott megtérni, mert amikor egyszer bement egy ilyen gyülekezetbe vagy templomba, és oda ki volt írva egy ige a falra, hogy íme ma beteljesedett az ige a fületek hallására. És hát amikor ezt ő meghallotta, akkor nagyon megdöbbent, tehát mondta, hogy én nem hallok semmit, tehát hogyan tud beteljesedni az ige a fülem hallására, és tulajdonképpen azt eljutott oda, hogy hát én nem is tudok megtérni, hát én nem hallok, tehát nem tud beteljesedni az ige az én fülem hallására, ezért nem tudok megtérni. És hát nagyon hosszú ideig vívódott ezen, amíg egyszer csak valahogy hirtelen egy ilyen isteni sugallatra megértette, hogy hát nem is fizikai füllel kell hallani, hanem szívvel. Az ember bensejében, a szívében kell meghallani az Isten beszédét, az Isten szavát, amit Isten szól. És amikor ezt megértette, akkor újjászületett. Egyébként nekünk vakoknak is van több ilyen kedvenc igénk. Az egyik ilyen, mikor Sámuelt keresik, ugye a szamarak miatt, és kérdezik az egyik embert, Saul meg a szolgája, hogy hol van a látó. Ez egy ilyen kedvenc igénk, hogy hol van a látó. És van egy másik ilyen, szintén ilyen kedvenc igéje a vak hívő testvéreknek, hogy ki olyan süket és vak, mint az én szolgám. Ez ugye, azt hiszem, ez Ézsajásban van, ha jól tudom. És hát ezek ilyen kedves igék, amik így mindig visszaköszönnek nekünk. Természetesen azért tudjuk, hogy ezeket hogyan kell értelmezni. És aztán ezentúl a Bartimeus Egyesület számára, amivel ez egy felekezet közi egyesület, lehetőség nyílt arra, hogy elkezdjünk terjeszteni egy úgynevezett hangos Bibliát. Ezt most megmutatom önöknek, hogy néz ki, és majd mindjárt meg is mutatom, hogy ez hogy működik, csak ha ezt felmutatom, akkor látják ezt így?
Igen.
Így látják. Ez az a hangos Biblia, a Csongor már ismeri ezt. Ezt a készüléket izraeliek találták fel, hála Istennek egyébként, és ezt a készüléket kifejezetten olyan emberek számára találták fel, akik vagy vakok, vagy diszlexiások, vagy nem tudnak olvasni, írástudatlanok, stb. Tehát ilyen ehhez hasonló embereknek, és erre a készülékre rá telepítették a hangos Bibliát, plusz egy áhítat gyűjteményt. És mi egy nemzetközi szervezet segítségével hozzájutottunk nagyon sok ilyen eszközhöz, és ezeket az eszközöket elkezdtük ingyen szétosztani olyan emberek között, akik rászorulók. Talán majdnem 3000 ilyen eszközt osztottunk szét az elmúlt másfél év során. Ez az eszköz, ez egy hatalmas áldás. Ez egy nagyon nagy áldás. Én azt szeretném önöknek elmondani, hogy ugye most Európában a kereszténység nagyon nagy mélyrepülésben van, ezt látjuk, hogy Európában és a nyugati világban a kereszténység egy óriási válságban van, de más helyeken, Ázsiában és Afrikában olyan igény van erre az eszközre, hogy amikor mi megrendeljük ezt az eszközt, nekünk sorba kell állni ezért az eszközért. Tehát megrendelünk egy ilyen eszközt, nem tudom hány darabot, mondjuk sokat, több dobozzal, és nagyjából átlagban fél évet kell várnunk egy ilyen eszközre. Mert hogy ezt külföldről hozzák be. Tehát ugye Izraelben találták fel, de az egészben az a legjobb, hogy most már Amerikából, az Egyesült Államokból hozzák be ezeket a készülékeket. És a másik pedig az, hogy kellett találnunk adományozó partnereket, akik segítettek nekünk ehhez az eszköz beszerzéséhez a pénzt összegyűjteni. Egy ilyen eszköz, pedig ez egy egyszerű eszköz, ennek nagyjából az ára úgy tokkal vonulva mindennel együtt, mire behozom az országba, ez kb. 50 ezer forint. És rengeteg ilyen eszközt osztottunk ki úgy, hogy mi ezt nem hozhatjuk, nem is akarjuk hozni, de nem is hozhatjuk kereskedelmi forgalomba, hanem ezeket az eszközöket kifejezetten ingyen adjuk minden olyan embernek, aki valóban erre rászorul. Ez, azt láttuk meg, és azt tapasztaltuk meg, hogy ez a készülék, ez nagyon sok embernek hatalmas áldást okozott, hatalmas áldást szerzett. Szeretnék önöknek most néhány képet megmutatni, egy kis betekintést a Bartimeusnak az életébe, Csongor testvér segítségével, most egy kis írás vetítőzés lesz, és talán négy kockát, vagy négy képet fogunk bemutatni. Csongor mindegyikről majd fogja mondani, hogy mi van a képen, mert egy mondatban azt hiszem oda van írva. Ezek ilyen némi betekintést nyújtanak az egyesületnek az életébe.
Vagy most kezd majd működni.
Igen.
Egy kis türelem.
Okay. Jó, addig leülök.
Ja, jó,
jó. Okay.
Akkor kezdjük az első képet. Bartimeus alapítvány Nokta Pál Attila. Ez az első kép. És itt van Kadarkúton 2017 júniusában Tibor bemutatja a készüléket a közönségnek. Mehet tovább?
Persze, igen.
Tibor Nikvujicsicsal
találkozik. Ő egy nagyon híres személy, akinek se keze, se lába, ugye? Vagy...
Igen.
És őt látták szerintem önök, ha más nem a televízióban. Így van, és Magyarországon nagy összejöveteleket tartott, meg a világ rengeteg részén tart ilyen úgynevezett motivációs összejöveteleket, ő egy újjászületett keresztény hívő egyébként.
Igen? Márti és Tibor beszélnek a január 28-i Siketek és Vakok közös találkozóján a Veselényi utcában.
Igen.
Egy jeltolmács is látható.
Igen. A Márti, ő a Tibornak a felesége, egyébként ő sem lát semmit, tehát ő is vak, és a legcsodálatosabb az, hogy van egy 18 éves lányuk, aki viszont teljesen lát, tehát teljesen egészséges, úgy, hogy pedig az orvosok azt mondták nekik, hogy a gyerekük nem fog látni, mert hogy örökletes a betegségük, vagy pedig el fogja veszíteni a látását, ugyanúgy, mint a Tibor. Hadd mondjam el, hogy a jelenlegi orvosi diagnózis alapján úgy néz ki, hogy a lány, a Noéminek hívják, nem fogja elveszíteni a látását. Ez egy nagyon nagy áldás és ima meghallgatás volt az ő számukra. Igen?
Tibor 2017 júniusában Szlovákiában mutatja be a készüléket a szabadban.
Igen, igen. Jó, ezek voltak csak, ugye? Igen. Jó, köszönöm szépen. Ezek ilyen betekintések igazából az Egyesületnek az életébe. Ezt azért akartam, hogy mutassuk meg ezeket a képeket, mert az Egyesületnek a munkatársai, mind Viktor barátom, Janó barátom is, akik most nincsenek itt, nagyon nagyszerű, csodálatos emberek, meg hát én is, én nem vagyok olyan csodálatos ember, mint ők, de azért vagyok még. Szóval, hogy mi több felé el szoktunk menni, és próbáljuk ezeket a készülékeket elvinni minél több embernek, és bemutatni a Bartimeus Egyesületnek a munkáját. És például legutóbb most, egy körülbelül egy 3-4 héttel ezelőtt Janó barátom volt, ő Kaposváron lakik egyébként, ő Kárpátalján volt, egy ottani közösségben, gyülekezetben, és református testvérekkel is találkozott, és hát amikor hazajött, akkor elképesztő történeteket mesélt, gyakorlatilag elmondta, hogy talán azt lehet mondani, hogy a Kárpátalján élő magyarok sokkal jobban ragaszkodnak hozzánk, mint mi ő hozzájuk. És egy óriási szükség van, óriási igény van még, ott talán a magyarság, a magyar kultúra megtartása iránt, és hát ott is akik vannak hívők, és akikkel hívőkkel találkozott Janó barátom, például nagyszerű, csodálatos református testvérekkel is találkozott, és azt mondja, hogy nagyon mély, nagyon elkötelezett hívők. Most szeretném bemutatni ezt az eszközt, jó? Ez az eszközről most azt tudni kell, hogy most én nálam egy kicsit régebbi eszköz van, amin még nincsen áhítat gyűjtemény, hanem csak a teljes szentírás, de a legújabb eszközökön van áhítat gyűjtemény, plusz van benne rádió, amit mi azért annyira nem hallgatunk, de van benne egy olyan lehetőség is, hogy Cseri Kálmán testvér, amikor még élt, akkor kaptunk tőle, hát most is él, csak már az urnán van, amikor még élt, akkor kaptunk tőle engedélyt arra, hogy az összes meglévő prédikációját, hanganyagát felhasználhatjuk. Így például a református és az evangélikus testvérek is, de mindenki más is, aki akarja, őnekik adjuk még ezt a lehetőséget, hogy amikor megkapják az eszközt, akkor nem csak az az áhítat gyűjtemény van rajta, amit gyárilag rátelepítenek a készülékre, hanem bele lehet tenni plusz egy kártyát a készülékbe, amire fel lehet másolni az összes Cseri Kálmán prédikációt, és akkor így hát tudjuk, hogy őt nagyon sokan szeretik, és szívesen hallgatják, és ezzel is próbáltunk, hát hogy mondjam, segíteni olyan embereknek, akik esetleg ige hirdetéshez is nehezebben jutnak hozzá. Most bekapcsolom ezt a készüléket, és mindjárt fogják hallani, hogy ez nagyjából hogy működik. Ez a 4 Mózes 13 most.
Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet majd Izrael fiainak adok. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldj.
Meg tudom a Bibliát állítani. Ez azt jelenti, hogy amikor megállítottam a Bibliát, és következő alkalommal olvasom tovább, akkor tudom, hogy hol tartottam, és ezt csak megnyomom.
Mind tekintélyes ember legyen.
Tudom tovább tekelni, ami azt jelenti, hogy szavanként tudok menni a Bibliában. Tudok fejezetenként menni, most megyek egy fejezetet.
Ez 4. könyve, 14. rész.
14. most, és tudok könyvekbe menni.
Mózes 5. könyve, első rész. könyve első rész, Isten parancsai is.
És így tudom kikapcsolni. Tehát szavanként, fejezetenként és könyvenként tudok menni a hangos Bibliában. Ez azt jelenti, hogy egy látássérült, vagy diszlexiás, bármilyen ember, aki nem tud írni, olvasni, az ő napi áhítatát, Biblia olvasását ugyanúgy meg tudja tartani, mint önök közül bárki, aki lát, és a rendes, nyomtatott, könyves Bibliát használja. És akkor itt szeretném egy picit személyessé tenni a dolgot. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e még időm? Igen. Akkor azzal hadd tegyem személyessé, hogy én 1991-ben tértem meg. Én teljesen vakon születtem, 1976-ban születtem, és amikor a szüleim megtudták, hogy én vakon születtem, teljesen kétségbe estem. Ja, én úgy tudom, hát ugye én emlékeim nem nagyon vannak erről, mert még kisgyerek voltam, de úgy tudom, hogy anyám az olyan rettenetes sírásba kezdett, mert próbálta végig gondolni, mérlegelni, hogy mi lesz belőlem egyáltalán, mi lesz velem az életben. Állítólag egy nagyon jó arcú, szép arcú kisfiúcska voltam, nem tudom, hogy így van-e vagy sem, de állítólag így volt, mindegy, nem emlékszem rá. És hát ugye gondolom, anyám ránézett erre a kisfiúra, és hát azt kellett látnia, hogy ez a kisfiú, ez vak. És én Győrben laktam akkor, és apám pedig egy olyan ember volt, apámmal én soha nem jöttem ki. Tehát ezt hadd tegyem hozzá, egyik szülőm se él már egyébként. Apámmal én soha nem jöttem ki. Apámmal soha nem voltam jóba. Apámnak minden mondata úgy kezdődött, hogy fiam, ha te nem születtél volna meg, mennyivel könnyebb lenne az életem. Apámnak minden egyes mondata erről szólt. Nagyon érdekes, hogy itt, ha jól tudom, itt van a kisfiam. A kisfiunknak is, meg a kislányunknak is el szoktuk mindig mondani, hogy mi nagyon vártuk, hogy ők megszülessenek. Mi pont az ellenkezőjét szoktuk nekik mondani. Milyen rossz lenne az életünk, ha ők nem születtek volna meg. Mekkora hiány lenne, ha nem is tudnánk, hogy micsoda áldástól vagyunk megfosztva. Fantasztikus, hogy van a Barni és hogy van a Hanna. Ez fantasztikus, ez Isten ajándéka. Na most nekem az apám az a fordítottját mondta, majdnem, ahogy azt nem mondta, hogy az ördögtől vagyok, de hát ő nem volt hívő, tehát ugye ezt eleve nem mondhatta, de volt az a kedves mondata, hogy ha fiam, te nem lennél, akkor hát könnyebb lenne az életem. És én így nőttem föl, és 4 éves koromban Győrből Budapestre kerültem óvodába, mert a vakoknak ott volt óvoda. Önök el tudják képzelni még, hogy a szocializmusban ez hogy volt, ezek a szociál típusú épületek, egy szobában 25-en voltunk, vaságyakon aludtunk, a kaja borzalmas volt, és 2 hetente lehetett hazamenni. Ez volt 1980-ban. Én akkor végig sírtam az egész gyerekkoromat. És én általános iskolába kerültem, mi csak úgy hívtuk, hogy vakoda. Sokszor lázadást csináltam, mert nem volt jó a kaja, aztán föllázadtunk. Mindig magam mellé szerveztem 1-2 diákot, aztán föllázadtunk, bedobtuk a kaját a konyhába, meg minden ilyen baromságot csináltunk. Egyszer kidobtuk a széket az ablakon, 3. emeletről, brutális volt. És nagyjából olyan 14-15 éves voltam, amikor az történt, hogy a környezetemben hát 1-2 barátom megtért. Például ugye Viktor barátom, ő kezdte, egyébként egy református közösségbe kezdte, és azt láttam, hogy egyik héten úgy jött vissza ez a Viktor az iskolába, hogy hát valami nagyon komoly változás történt az életében. És aztán lett más is még ugyanilyen, lányok is megtértek. Ez olyan 88-89-90, szóval nagyjából ez az időszak volt. És hát én ugye 14 éves lázadó gyerek voltam, elkezdtem ezekkel az emberekkel vitatkozni, hogy hát ti nem vagytok normálisak. Hát nézzetek már, hát nem voltatok orvosnál? Hát vakon születtünk, ha vakon születtünk, hogy meritek állítani, hogy van Isten? Ha meg mégis van Isten, akkor ez az Isten hogy lehet ilyen kegyetlen, hogy mi így születtünk? Ugye ez mentek ezek a vitatkozások hónapokon keresztül, és mondtam ezeknek a srácoknak, menjetek el orvoshoz, nézessétek meg magatokat, mert nem csak vakok vagytok, hanem itt fönt még probléma van. Ez történt egészen 15 éves koromig. 15 éves koromban anyukám meghalt autóbalesetben. Ugyanebben az autóbalesetben apukám kórházba került. Egyébként nem kivételesen ebben az autóbalesetben nem az apám volt a hibás. Azért mondom, mert volt más autóbaleset, amiben ő volt a hibás, akkor éppen alkoholos állapotban volt, de ebbe most nem ő volt a hibás. Én akkor kezdtem életemben először elgondolkozni azon, hogy mi van, hogyha van több ennél az életnél. Mi van, ha mégis van több ennél az életnél. És 1991 nyarán a nővérem találkozott egy keresztény emberrel, aki a buszon ült, Győrben, a buszon, 17-es buszon, és olvasta a Bibliát. Tehát a nővérem ilyen látvány nem látott még, valaki a buszon ül és olvassa a Bibliát, ugye ez a rendszerváltás és környéke, ugye akkor ez egy érdekes dolog volt. Nővérem oda ment hozzá, leszálltak a buszra, elkezdtek beszélni Jézusról, és mondta neki a nővérem, hogy figyelj, én hiszem, hogy van Isten, de én, azt mondta a nővérem, én hiszem, hogy van Isten, de nem akarok megtérni. Zöbbenetes volt. Azt mondta a nővérem, hiszem, hogy van Isten, de nem akarok megtérni. De van egy öcsém, arra úgyis ráférne egy nagy változás. Hátha! Jött haza a nővérem, és mondta, hogy öcsi, jövő héten elmegyünk egy gyülekezetbe. Egy nem református jellegű gyülekezetben tértem meg, hát egy úgynevezett karizmatikus közösségbe tértem meg, de azért mindenkit kérek, hogy senki ne ijedjen meg tőlem, egy teljesen normális ember vagyok, tehát talán semmi probléma velem ezen a területen. De a lényeg az, hogy amikor a nővérem ezt mondta, hát én teljesen kiakadtam, és mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó gyülekezetbe elmenni, hagyjon engem békén, stb. De hát mivel meg lett ígérve, hát jó, mondtam, egyszer elmegyek. Egyszer, de csak egyszer. Elmentem a gyülekezetbe, és akkor volt egy olyan döbbenetes élményem, ami soha azt megelőzően. Elkezdődött az Isten tisztelet, és megtapasztaltam egy olyan láthatatlan erőt. Egyszerűen én abban a pillanatban tudtam, hogy Isten van, és Isten itt van a teremben. Nem láttam, de mégis azt éreztem, hogy olyan közel van hozzám, hogyha kinyújtanám a kezem, el tudnám érni, de nem láttam. Ez volt a döbbenetes, hogy nem láttam, és mégis láttam. És ezt nem beképzeltem magamnak, hiszen én ugye eleve azzal a szívvel mentem oda, hogy engem úgyse érdekel ez az egész, meg ez hülyeség, meg nem igaz, ez nem így van, ez stb. És oda mentem, és Isten harcolt ellenem, és győzött. Isten harcolt ellenem, és győzött. És én azon a napon, az Isten tisztelet után beszélgettem két emberrel, az az egyik ember a gyülekezetnek az egyik vezetője volt, a másik ember meg hát egy hívő testvér a gyülekezetből, és akkor ők elmondták nekem, hogy ez a Jézus Krisztus, akiről én már sokat hallottam, hogy úgymond, hát, hogy koncepciós per alapján kivégezték, de hát az tulajdonképpen az volt, hogy meghalt a világ bűneiért. Ő valójában nem a világ bűneiért halt meg csak, hanem az én bűneimért is. És nem csak meghalt, hanem föltámadott a halálból, itt van, valóságosan, és ha én megszólítom őt, akkor válaszolni fog nekem. Megszólítottam, és barátaim, testvéreim, én becsülettel, tiszta szívvel mondom, hogy az Úr valóban válaszolt. Nem hallható hangon, és nem jött oda, és nem fogott velem kezet, hogy szia, itt én vagyok Jézus, de én, amikor életemben először imádkoztam, és megvallottam a bűneimet Istennek, én úgy álltam föl a helyemről, hogy tudtam, hogy újjászülettem. Ezt anélkül tudtam, hogy bárki mondta volna nekem. Nekem senki nem mondta, hogy akkor neked mostantól örök életed van, se. Én tudtam. Tudtam, hogy újjászülettem, és tudtam, hogy onnantól fogva minden más lesz. Soha nem felejtem el, hazamentem, és hallottam azt az igét, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki hallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok. És emlékszem, hogy otthon ültem, és leültem, és elkezdtem vacsorázni, ettem a finom vacsorámat, és ez az ige forgott bennem, és azon gondolkoztam, hogy talán az Úr most itt van a konyhában, és velem vacsorázik. Ez 15 éves kisrácként körülbelül idáig, hát bocsássák meg ezt a testvérek nekem, de körülbelül akkor így idáig jutottam el. De nekem ez egy olyan öröm és olyan boldogság volt. És volt egy másik boldogságom, és hadd beszéljek még, kérem, hogy még egy pici időt hagyjanak nekem, és hadd beszéljek erről még egy kicsit, és utána megígérem, hogy befejezem, jó? A másik örömem az volt, hogy akkor még a vakoknak nem volt ilyen, hogy számítógép, meg nem volt ez a Megavoice nevű eszköz, amit így most mutattam, hanem ilyen brejírásos biblia volt, ami azt jelentette, hogy például a Máté evangélium az két nagyon-nagyon vastag könyv volt. Egyszer valaki megcsinálta brejírásba a teljes bibliát. Egy egész teherautóra kellett fölpakolni. Tehát azt gondolják el, hogy mondjuk tegyük fel, hogy én lelkész lennék valahol, és még, mint ahogy egyébként az eredeti végzettségem lelkész, tehát én eredetileg egyébként teológus lelkész vagyok, elvégeztem a teológiát. Tehát képzeljék el azt a testvérek, hogy mondjuk lelkész lennék egy gyülekezetbe, nem itt, mert nem veszem el a Csongornak a munkáját, de mondjuk valahol lelkész lennék, és még nem lenne ilyen számítógép, meg ilyesmi, és azt mondanám testvéreknek, hogy most pedig olvassunk fel az Ószövetségből, és ki kellene menni, és egy teherautóról kellene leszedni az aktuális brejírásos bibliát, hogy a vak lelkész tudjon felolvasni. Nagyjából 26-27 évvel ezelőtt majdnem ez volt a helyzet. Máté evangéliuma volt két nagy vastag kötet. Én azt kezdtem elolvasni. Testvérek, az nekem olyan boldogság volt, és olyan öröm volt, hogy olvasom a Bibliát, és éreztem, hogy megnyílt a Biblia számomra, és azt éreztem, hogy nem én olvasom a Bibliát, hanem a Biblia olvas engem. Persze az nem a Biblia volt, hanem Isten a Biblián keresztül. És az megdöbbentő élményem volt, hogy a szavak élővé váltak a számomra, a testvérek. Olvastam az igét, és mint hogyha minden egyes szavát nekem írták volna. És az első pár hét, amikor ugye hát újjászülettem, és kezdtem megismerkedni, most hadd mondjam így, hogy ezzel a természetfeletti világgal, Istennek a világával, ez a materializmusból, az ateizmusból megtérve, ez egy óriási újdonság volt a számomra, hogy megnyitom a Szentírást, olvasom, és egy nyitott könyv az életem Isten előtt, miközben olvasom a Szentírást, Isten meg tud engem szólítani a Szentírásnak a szavain keresztül. És testvérek, én azt szeretném önöknek mondani, hogy 26 éve vagyok hívő. Nagyon sok nyomorúságon, mindenféle búbánaton átmentem, de ezt a valóságot, ezt most is tapasztalom. A Biblia, amikor az ember kinyitja a Bibliát, elsőre úgy tűnik, hogy nem mutatkozik meg rögtön az ereje annak a könyvnek. De erő van abban a könyvben. És amikor az ember beleássa magát az Isten igéjébe, nem csak a kis napi áhítatot olvassa el, hanem azt mondja, hogy most van fél órám, most belemélyedek az Isten beszédébe, és olvasom, és figyelek, hogy milyen gondolatokat akar Isten nekem mondani az olvasott igén keresztül. Akkor az ember, ahogy lemegy a mélyére, megnyílik az Isten beszéde előtte, és kincsek jönnek elő. Olyan kincsek, amik nagyon-nagyon meg tudják változtatni az embernek az életét. Az Isten beszéde az egy mag. Jézus maghoz hasonlítja az Isten igéjét. Amikor a mag belehullik az ember szívébe, az Isten igéje. Az olyan, és azt befogadja valaki, és felnövekszik benne, olyan gyökeres változást tud hozni az embernek az életébe, hogy azt egyszerűen semmihez nem lehet hasonlítani. És én azt tudom mondani nagyon őszintén, a világon mind a mai napig, ezt a feleségem is tényleg meg tudja mondani, a legjobban élvezem az Isten beszédét. Soha nagyon sok könyvet elolvastam már, és egyszerűen semmilyen könyvet nem tudok hasonlítani a Szentíráshoz. Testvérek, én szeretném önöket buzdítani, hogy legyenek éhesek, legyenek szomjasak. Ez a másik ige, amit felolvastunk a János 7-ből, ugye a 2 Mózes 17-ben egy fizikai szükségről olvastunk. A János 7-ben egy lelki-szellemi szükségről. És ez a lelki szükség és a fizikai szükség mindig szemben állnak egymással. És ezeket a fizikai szükségeket rá kell bíznunk Istenre. A lelki-szellemi szükségre pedig Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki szomjúhozik, az jöjjön én hozzám. És így van. És testvérek, én ezt nagyon őszintén mondom, hogy a bárki, aki most innen hazamegy, és azt mondja, hogy most van egy 20 percen, fél órán, ezt odaadom Istennek. Olvasom a Bibliát, és várom, hogy Isten megetessen, megitasson az igény keresztül. Isten soha senkit, aki őszintén keresi őt, nem hagyta, és soha nem is fogja hagyni válasz nélkül. Én tudom, és ezek a zárószavaim, én tudom, hogy ez az egész világ, és pláne ez a nyugati világ, ami óriási válságban van, ezzel a véleménnyel és ezzel, amiről én ma beszéltem, teljesen gyökeresen szembeáll. Megdöbbentő például, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, ami most ez az ország óriási problémákkal küzdik. Nekem él ott kint barátom, és hát olyan dolgokat mesél, hogy le vagyok döbbenve. Amikor volt a választási kampány tavaly, ebben az országban, Egyesült Államokban, ahol egészségügytől kezdve a rengeteg ellátatlan emberig mindenféle probléma van, drog, erőszak, stb. A Clintonék választási kampányának a legfőbb témája az volt, hogy a transzneműeknek legyen WC. A WC. A legfőbb, a kampány téma, a legfőbb probléma volt a WC. A WC. És az egész nyugati világ ugyanebbe a válságban van, és Magyarországon is látjuk ennek a tüneteit. Látjuk azt, hogy a liberalizmus hova viszi el ezt az egész nyugati világot. Én nem mondom azt, és nem akarok ilyen eszkatológikus dolgokba belemenni, hogy mindjárt jön vissza az Úr, meg ilyenek. Én azt mondom, hogy mindenki élje normálisan az életét úgy, ahogy tudja, és bízza rá ezt a többit Istenre, de azt viszont látom, hogy egy korszakváltás küszöbén vagyunk. És azt látom, hogy óriási kihívások vannak előttünk. Gazdasági, politikai, erkölcsi területen, gyereknevelésben, szinte szembe úszunk, szembe megyünk egy árral. Ebben az időszakban eligazítást csak az Isten beszédéből tudunk nyerni. És Isten meg is fog minket segíteni, hogyha mi ezt a segítséget igényeljük. Kedves testvérek, én ezek azok a dolgok, amikről szerettem volna ma önöknek beszélni, és hát remélem, hogy mindent el tudtam mondani, amit Isten rám bízott. Én nekem, ha egy mondatban összetudnám foglalni mindazt, amit az elmúlt egy órában elmondtam, akkor ez az egy mondat így szólna, hogy testvérek, olvassuk a Bibliát. Olvassuk a, de tényleg, olvassuk a Bibliát, és higgyünk benne, hogy Isten szólni fog személyesen hozzánk ezen a csodálatos könyvön keresztül, és az ősi szavak, az ősi írások megelevenednek és élővé válnak a számunkra, és aktuálisan eligazítást fognak adni nekünk. Igazából a Bartimeus Egyesület, és az Egyesületben is ez a néhány vakember is, aki összeállt, és megértettük azt, hogy hogy Isten most ebbe a korszakba ezt várja tőlünk, nem sajnáltatni akarjuk magunkat, hanem ezt a Bibliát, ezt a csodálatos könyvet, és ami még ezzel jár, az evangéliumon, ezt akarjuk eljuttatni minden egyes emberhez, akihez el tudunk jutni, mert igazából bármilyen probléma is legyen ebben az életben, a válasz minden problémára csak egy, Jézus Krisztus. És szerintem ebben mi úgy gondolom, hogy maximálisan 100%-ig egyetértünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyám, hálát adok neked ezért a mai estéért, és Uram, mindazt, amit rám bíztál, én ma este megpróbáltam elmondani, és bízom benne, hogy sikerült is. Én arra kérlek téged, hogy a testvéreknek a szívébe az maradjon meg, ami valóban tőled volt, és ami nem tőled volt, azt felejtsük el. Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél és megáldottál minket ezen a mai alkalmon. Jézus nevében. Amen.